A 2009. december 18. kiadás ismétlése.
Köszöntöm a hallgatókat! László József vagyok, a Mária Rádió műsorának, a Hit és Tudásnak a műsorvezetője. A műsor célja, hogy bemutassa, hit és tudomány között nincs áthidalhatatlan ellentét, a kettő nem zárja ki egymást. A műsor Nárai Szabó Gábor professzor úr akadémikus, az Akadémia könyvtárának főigazgatója, és Golyák János, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola nyugalmazott professzora, a Justitia et Pax bizottság főtitkára állandó részvételével foglalkozik a tudás, a tudomány, a kutatás különböző területeivel, illetve ezek hitbéli vonatkozásaival, kölcsönhatásaival. A mai téma a kereszténység és az űrkutatás. Ehhez külön szakértő vendéget is hívtunk Nagy Sándor csillagász személyében. Köszöntöm az urakat, a mai témánk tehát az űrkutatás, kereszténység és az egyház. A tudomány és a vallás közelítéséért már II. János Pál pápa is sokat tett. 16. Benedek pedig a jelek szerint folytatja ezt a munkát, és ezen munka keretében egy bő hónapja asztrobiológiai konferenciát rendezett a Pápai Tudományos Akadémia. Az egyes szekciókban egyebek között megvitatták a Földön kívüli élet utáni kutatás jelenlegi helyzetét és lehetőségeit. Mit gondolnak erről az urak?
Egy kicsit úgy gondolom, hogy a Földön kívüli élet iránt érzett nagy érdeklődés az abból fakad, hogy valamiféle valláspótlékra van szükség, mert ha van élet a Földön kívül, akkor lehetséges, hogy az onnan származó intelligens lények indították el az evolúciót, vagy serkentették és hozták ide az életet a Földre is, és ebben az esetben nincs szükség arra, hogy Istenbe higgyünk, Isten fogalmát kiküszöbölhetjük, amit azért próbálnak sokan megtenni, mert nem szeretik a bűn fogalmát, meg a lelkiismeretet, és bizony, ha Isten van, akkor bűn is van, meg főleg, ha ember van, akkor van bűn.
A Vatikán főcsillagásza, José Gabriel Funes jezsuita atya tavaly a következőket nyilatkozta az Idegenek a testvéreink című cikkben. Nem lehet kizárni az életet a Marson, és az sem, hogy az Úr által teremtett egyéb értelmes élet is létezhet a világűrben. A Földön kívüli élet utáni kutatás nem ellentétes az Istenbe vetett hittel, nem szoríthatjuk korlátok közé Isten szabadságát a teremtésben. Golyák atya?
Igen, mert természetesen ez igaz. Hiszen az Úristen minket értelmes lényeknek alkotott, és az értelmes lény mi volthoz hozzátartozik a keresés, kutatás, kérdezés, sőt a legfontosabb tulajdonságaink egyike, mert az ismereteinket így tudjuk, vagy ezáltal szerezzük, és pláne, hogyha a hívő ember úgy fogja föl, már pedig a hívő ember úgy fogja föl, hogy az egész világot az Isten alkotta, teremtett, akkor minden kutatás és keresés lényegében arra irányul, hogy jobban megismerje az Isten művét, amit az Isten alkotott, teremtett nekünk, a mi számunkra, abból a szempontból is, hogy föl tudjuk használni, és a mi életünk javára tudjuk fordítani mindazt, amit a teremtett világban látunk. Na most itt ugye elhangzott, a Nárai professzor úr említette, hogy a vallás pótlék, vagyis hogy ezt a tudományágat, csillagászati ágat felhasználják sokan, vagy arra szeretnék használni sokan, amennyiben tényleg állítható az, hogy van élet, van ember a Földünkön kívül is, a világőrben, a mindenségben, vagy a tejútrendszeren belül, akkor azzal az Isten kérdést meg lehet oldani Isten nélkül is, vagyis az ember eredetét, vagy az élet eredetét talán a Földünkön Isten nélkül is meg lehet válaszolni, de hát akkor ugyanúgy ne elmarad a nagy kérdés, hogy hát akkor ott meg honnan itt az élet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Isten elől nincsen kibúvó.
A csillagászok szerint az univerzum 100 milliárd galaxisból áll körülbelül, ugye. Elképzelhetetlen ez a szám, így halandó számára. A csillagász számára, a csillagász ilyen szempontból talán nem halandó.
Ezt a 100 milliárdot, ezt most nem tudom, a tejútrendszerben ismerünk, vagy becsülünk 100 milliárdnyi csillagot. És már a 60-as években próbálkozás történt arra vonatkozóan, hogy megállapítsuk, hogy a 100 milliárd csillag valamely bolygóján lehet-e élet, illetve ezek közül hány bolygón lehet a Földihez hasonló értelmes élet. Erre vonatkozóan egy Drake nevű amerikai csillagász formulát állított fel, amelynek az első tényezője ezt a 100 milliárdos számot tartalmazta, a többi tényező pedig, 9 vagy 10 tényező, pedig egy faktor, amely tulajdonképpen csökkenti ezt a számot attól függően, hogy az élet megjelenésének a valószínűségére mit gondol az ember. Mivel hogy ezek meglehetősen bizonytalanul meghatározható tényezők, ezért az egymilliós számtól kezdve egészen az egyig bármit ki lehetett hozni ebből a formulából. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a formula semmire sem jó, inkább azt jelenti, hogy nagyon keveset tudunk, vagy tudtunk még annak idején arról, hogy mi minden szükséges az élethez, különösen az értelmes élethez. Volt egy Shklovsky nevű szovjet-orosz kutató, aki úgy vélte, hogy igen, népes az univerzum, és népes a mi tejútrendszerünk értelmes lényekben, és ő annak idején ezt az egymilliós számot hozta ki. A környezetünkben hát ennyi lakott égitest található, csak fel kell venni velük a kapcsolatot, ugye mondjuk rádiós úton. Később, ahogy teltek az évek, az évtizedek, úgy látta, hogy nincs ennyi, sőt egészen elment az egyig, hogy a tejútrendszerünkben csak a Földön valósul meg az értelmes élet, az intelligencia. Nagy kérdés itt, és szintén a formulában szereplő egyik tényező írja le, hogy vajon mennyi ideig él egy civilizáció? Mennyi idő alatt teszi tönkre magát az ember? Ugye, mivel itt óriási távolságokról van szó, és hát legfeljebb félsebességgel tudunk üzenni, ezért nagyon könnyen elszigetelt intelligenciák jelenhetnek meg. Tehát nagyon nehezen tudunk pont egy másik intelligenciát elkapni, még akkor is, hogyha csak létezik. Ugye tudjuk, hogy a földi rádiózás az mondjuk 100 éves, és hát így módon legfeljebb egy 100 fényév sugarú gömböt tudunk elképzelni a naprendszer körül, amely környezetből hát adatokat szerezhetünk földön kívüli értelmes lényekről.
Ennek a mostani vatikáni konferenciának a kapcsán sokakban felvetődött a kérdés, meg is fogalmazták rádióban, televízióban, hogy vajon ez a konferencia azt jelenti, hogy a Vatikán csillagászai esetleg tudnak valamit? Tehát, hogy ők esetleg rendelkeznek olyan információkkal, amelyekkel a többiek nem? Ez elképzelhető?
Nem, ilyen nem képzelhető el. Tehát ez egy abszolút fals ötlet.
Értem.
Általában a tudomány művelői között megvan a megfelelő kommunikáció. Tehát lehet, hogy idei óráig valaki elrejti a felfedezését, de...
Hát azért a 20. században már volt néhány példa arra, hogy a tudományművelői, illetve az államok, amelyek foglalkoztatták a tudományok művelőit, elrejtettek információkat egymás elől. Uh-huh. Nárai professzor?
Szabadalmak esetében ilyen van, természetesen akkor ugye
hát a hidrogén
nem
az
adják ki az információt, de nem lehet sokáig ezt megtenni. Egyes vállalatok esetleg titkolhatnak dolgokat, de olyan hatalmas ma a tudományos aktivitás, hogy újra és újra feltalálnak dolgokat. Tehát nem egyszer lehet látni, hogy amit 10 vagy 20 évvel ezelőtt feltaláltak, azt még egyszer tőlük függetlenül is megismerik a tudósok, tehát ilyen rejtegetésre nem nagy lehetőség van.
Felfedezéseknél sem?
Hát, nem hiszek benne.
Mert szabad közbeszólni. Hát, hogyha valami egyéni érdek és haszon áll mögötte, akkor mondjuk megértem. De ilyen kérdésben, hogy élnek-e rajtunk kívül, meg létezik-e élet rajtunk kívül, gondolom az közvetlen érdektelen számunkra. Úgy értem, hogy senkinek sincs származik ebből haszna, előnye.
A Vatikán most már 330 éve vizsgálja a csillagokat. 1578-ban alapították, 13. Gergely pápa alapította a csillagdát a Vatikánban, és az idén szeptemberben Benedek pápa megáldotta az új székhelyét, a vatikáni csillagvizsgáló új székhelyét Castel Gandolfóban, ami most a pápai világ határára került, 2 kilométerre az eddigi székhelytől, és a csillagvizsgáló igazgatója, már említett Funes atya elmondta, hogy ez kissé jelképes, mert az, hogy az obszervatórium az egyház határán van fizikailag, az egyházi terület határán, az azt is jelzi, hogy a párbeszédben akar maradni a tudomány és a kultúra világával, és együttműködik a más vallású, más kultúrájú tudósokkal és csillagászokkal, olyanokkal is, akik nem hisznek Istenben. Tehát ebből a szempontból is nagyon jelentős a küldetése a vatikáni csillagvizsgálónak. Erről mi a véleményük?
Én azt hiszem, hogy az egy óriási gesztus volt az egyház részéről, hogy a galilei féle tanokkal kapcsolatban kinyilvánította, hogy tévedett. Azt ugye tudjuk, hogy Isten sose téved, és bizonyos dogmákat az egyháznak is átadott, és ebben nincs vita. Azonban vannak kevésbé fontos kérdések, amiben bizony az egyház is tévedhet, és azáltal, hogy ezt elismerte, véleményem szerint a hitele óriási mértékben megnőtt nem csak a hívők, hanem éppen hogy a nem hívők között, tehát nem véletlen azt hiszem, hogy II. János pápának akkora hitele volt az egész világon.
Én azt gondolom, hogy tehát itt a kérdés, hogyha a kérdést itt tesszük fel, hogy milyen jelentése, üzenete van ennek a ténynek, hogy az új csillagvizsgáló éppen a vatikáni terület esélytelett határára épült, hogy ez gesztusnak tekintető, lehetséges, hogy van benne valami. De én azt gondolom, hogy túl ezen a mostani pápák, szabad így mondani, a II. Vatikáni zsinat után, és szerintem ez egy nagyon fontos, mondjuk kor lezáró és újkort indító, vagy új gondolkodást indító esemény történés, sokkal nyitottabb a világra. Tehát ebből az is következik, hogy a párbeszédet a világgal, a világ különböző tényezőivel, szereplőivel, pláne a tudománnyal nyilván favorizálja. És még van egy szempont, amit a mondjuk a szociáletikai területen én érzékelek és látok, szintén összefügg a II. Vatikáni zsinattal, tudnélik utána a 23. János pápa elindította a II. Vatikáni zsinattól, összehívta a II. Vatikáni zsinattól, a szociális körlevelei, címzetjei közé odatette, és minden jó akaratú embernek. Korábban ez nem volt. Ez azt jelenti, hogy nem csak hívő embernek, ez a jelent, ez az értelme a mondatnak, hogy mi kívánunk beszélni, szólni, azaz párbeszédet folytatni, úgymond a nem hívő emberekkel is. És talán ez is bent van ebben az aktusban.
Elhangzott itt Galilei neve, ugye, és hát az idei esztendő a csillagászat éve, erről nem beszéltünk. És 400 éve történt, hogy Galilei végre szögezte a távcsövét, és ezzel a modern asztronómia története elkezdődött tulajdonképpen. És ő és Kepler és Kopernikusz hát tulajdonképpen olyan felfedezéseket tettek, amelyek fölforgatták az addigi világképet és világot, és egy egészen újat teremtettek. Ezeknek a felfedezéseknek voltak áldozatai is, ugye Giordano Bruno volt személy szerint az, aki mágia halált és szenvedett. Az egyház, ugye, ahogy ugyancsak elhangzott, felülvizsgálta ezt a tévedést. Tulajdonképpen az, ami az elmúlt bő 40 esztendőben történt. Az, hogy az egyház nyitott a világra, nyitott a tudomány felé is, és ez a folyamat úgy tűnik, hogy az elmúlt néhány évtizedben fölgyorsult. Elképzelhető-e, hogy azzal jár, hogy az egyház ilyen módon képes lesz visszaszerezni a korábbi elvesztett befolyását?
Én, amit elmondtál, amit említettél, abból azért én ki szeretném emelni az én gondolkodásomban legalább, és hogy nagyon fontos dolog, ez még ma sem történt meg kellően, mi nagyon fontos az egyház és hibázat ellen, hogy lehatárolni a tudomány illetékességi körét és a hit és a vallás illetékességi körét, hiszen a Galilei esetében pontosan az volt a baj, hogy a kettő nem volt megfelelően elhatárolva. És hiszen a Biblia értelmezés, amiről legutóbb beszéltünk, a Biblia értelmezésnek itt nagyon nagy jelentőség szerepe van.
Nem tudni, minden hallgató, lehet, hogy nem minden hallgatónk hallgatta az előző adást, úgyhogy a pár szóban ezt megemlíteni.
Tehát itt arról van szó, hogy a Biblia tudományos tanításokat nem közöl velünk. Tehát az Isten a Biblián keresztül tudományos tanításokat nem közöl velünk, azt a teremtésben közölte velünk. A Bibliában az az a kinyilatkozás, amikor a személyében szól hozzánk, akkor az üdvösségünkre, az üdvtörténetre vonatkozó tanokat terjeszti elénk. Proféták Jézus Krisztus által közvetítésével nyilvánvaló. Tehát a tudomány az nem tartozik a Biblia világához közvetlenül. Nyilvánvaló.
Hát korábban elhangzott, ugye korábbi beszélgetés során, hogy hogyan kell hidat építeni.
Igen, hát itt arról beszéltünk múltkor, hogy nem mond ellent a Biblia az evolúció elméletének, és az nem azt jelenti, hogy a Bibliában benne van az evolúció, az nagy tévedés lenne, hanem az ellentmondás feloldás, ami viszont igen fontos, mert sokaknak a hitét ez bizony megerősíti, illetve meggyengítheti, hogyha ellentmondást venne észre.
A Kepler még nagy élőlénynek tekintette az ő fölfedezései és a forradalmi könyve publikálása előtt, élőlénynek tekintette a bolygókat és a napot, és a világlélek hordozójának nevezte őket. Aztán 1609-ben publikálta ugye az Astronomia Nova című művét, az új csillagászatot, vagy az ég fizikáját, és ezzel indult el ugye a kopernikuszi világkép, ezzel a Kepler könyvvel a világhódító útra. Egészen a 20. század elejéig a világegyetem öröknek és végtelennek tűnt, és akkor jött Hubble, aki felfedezte, hogy az összes galaxis gyorsuló tempóban távolodik a tejúttól. És ezt követték ugye az ősrobbanás elméletek. Ezzel kapcsolatban van-e valamilyen állásfoglalása az egyháznak?
Nem tudok róla, hogy az egyháznak lenne ezzel kapcsolatban állásfoglalása. Minden esetre pusztán az a tény, hogy az ősrobbanás megjelent a fizikai világképünkben. Egy lényeges mozzanatot hozott olyan értelemben, hogy korábban a végtelen és talán ciklikus univerzumot tanították számukra. Tehát az anyag, amelyik mindúttal megújul, és a végtelenségig tart a története. Ezzel szemben ugye tudományosan elfogadott tény, hogy volt kezdete az univerzumnak. Ez most lehet, hogy 15 milliárd év, lehet, hogy 18 milliárd év, de egy véges időtartam. Számukra ez nagyon kellemes, de még ez sem kell, hogy a hitünk alapja legyen. Végül is vannak kutatók manapság is, akik spekulálnak olyan univerzumon, amelynek hát nem volt kezdete. Ezek hát rendre, ezek az elméletek csődöt mondanak, ugye a tények szembesítésével, szembesítése következtében a legelfogadottabb elmélet az, hogy igenis volt kezdet, volt Big Bang.
Igen, és hát az előző adásban erről Nárai professzor beszélt, hogy tulajdonképpen, ha az ősrobbanás elméletét és a Bibliát egymás mellé tesszük, akkor mindjárt az első nap a Bibliában ezzel párhuzamba állítható, ugye?
Pontosan így van. Tehát, és akkor következnek a további lépések. Nemrégiben tudtam meg, hogy ez a csodálatos logika, ami a Bibliában megtalálható, az nem azt jelenti, valóban, még egyszer mondom, hogy az evolúció elmélete szerepelne a Bibliában, hanem azt jelenti, hogy mindenek van előzménye, és mindenek van feltétele, és ezt a Biblia kifejezi. Tehát megfelelnek egymásnak, kiegészítik egymást, ahogy ezt előbb már Golyák atya is említette.
A Genfben, illetve hát részben Franciaországban olyan kísérleteket folytatnak most újra, egy év után, amelyekkel, hát ha úgy tetszik, mini ősrobbanást szeretnének előidézni. Ez a CERN nevű tudományos kutatóintézet, a világ legnagyobb részecske gyorsítója. Erről mit gondol a csillagász?
Ahhoz, hogy ez a kérdéshez érdemben hozzászóljunk, ugye atomfizikusnak, sőt magfizikusnak kellene lenni. Minden esetre hát, nagyon érdekes, hogy az anyag hát mindig bontható, hogyha energiát táplálunk be, akkor újabb és újabb részekre szakad. És hát az emberi kíváncsiság itt nem ismer határokat, viszont némelyek fölhívják a figyelmet arra, hogy lehetséges, hogy maga az univerzum nincs stabil állapotban. Tehát van egy szakkifejezés, hogy a kvantum vákum az nem stabil állapotú, és ebben az esetben hát elvileg előfordulhat egy olyan probléma, hogy egy ilyen nagyon koncentrált energia, amely a térnek egy igen kis részére sűrűsödik össze, elindít egy lavinát. A lavina következtében fénysebességgel a világban lévő foton tömeget kap, amelynek a következtében tulajdonképpen szertefosszik a világunk. Tehát ezt már a 70-es években leírták a Nature-ben ezt a problémát. Manapság időnként hát, újra meg újra előhozzák. Talán vigasztalású vagy biztatású annyit lehet mondani, hogy a világegyetem ismert kora óta nem történt ilyen esemény, tehát esetleg ha mások vannak értelmes lények, és ezt kipróbálták volna, akkor nem lennénk itt. Másrészt pedig egy saját gondolatom, hogy ez olyan rövid idő alatt történik, hogy megijedni se lesz időnk, ha ez mégis bekövetkezne. De a fizika ma ezt nem zárja ki. Ugyanakkor nyilván hát valamennyire utána lehet számolni és kontrollálni lehet egy-egy ilyen kísérlet következményét.
De ennek a valószínűsége körülbelül mekkora lehet?
Ugye valószínűséget nem tudok mondani, mert valószínűségről akkor beszélünk, hogyha nagyon sok esemény előttünk áll, és abból számolunk esélyt.
Értem. Golyák atya?
Én teljesen egyetértek ezzel. Nyilvánvaló. Én is azt gondolom, hogy vallás a vallás tanítása és a tudomány állítása, még akkor is, ha fedi egymást, mondjuk itt ebben az esetben azt mondhatnánk, hogy fedi egymást, akkor is nem azonos, nem ugyanaz a kijelentés. Még hogyha látszólag az is. Tehát azt mondom, hogy Isten teremtette a világot, ezzel én nem azt mondom, hitemből, hogy volt egy ősbum. Kettő, még hogyha tartom, de mégsem az.
Nagyon szépen köszönöm az uraknak, hogy eljöttek a stúdióba. Az egek beszélik Isten dicsőségét és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Így idézte a Zsoltárok könyvét Benedek pápa ennek a már említett vatikáni konferenciának a kiadványában az előszóban. Ha az egek Isten dicsőségét beszélik, akkor a természet törvényei, amelyeket évszázadokon át kutatók, férfiak és nők tettek számunkra érthetőbbé, arra sarkalnak minket, hogy az Úr munkáját hálával szemléljük. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan kijelentés, melyet valamennyien aláírhatunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak bennünket, és hallgassanak a következőkben is. Viszont hallásra!
Hit és tudás. Mária Rádió.